Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Nádasdy Ádám, költő, nyelvész, műfordító. Köszöntöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Jó napot kívánok, szervusztok.
Már elkezdtünk a másik szobában beszélgetni, és én már tettem volna fel a kérdéseket, de mindig megállított, hogy állj, az élesben menjen az interjúba. Szereti a spontán beszélgetéseket?
Hát igen, meg hogy mondjam, az már színészi feladat volna másodszor is úgy megbeszélni valamit, hogy az spontánnak hangozzon.
Igen, ráadásul, amikor a piros lámpa fölgyulad, akkor soha nem tudják ugyanúgy folytatni, mint előtte.
Így van, így van.
Ez egy olyan műsor, ami zenéből indít ki beszélgetéseket, de aztán persze más művészeti ágakkal is foglalkozunk. Ez önnél különösen izgalmas, hiszen az életében a zene is jelen van, és az irodalom és a nyelvészet is. Édesapja Nádasdy Kálmán, a magyar operajátszás meghatározó alakja, a világhírű magyar rendező.
Úgy van.
Miért nem lett a zene az ön életében egy szakmai terület?
Hát azt hiszem, erre egyszerűen tudok válaszolni, mert nem voltam elég tehetséges. Nem éreztem azt, amit komolyan zenésznek készülő fiatalok éreznek, hogy ő akkor boldog, ha a hegedűjét nyúszhatja egész nap, vagy ha a zongora billentyűt nyomkodhatja egész nap. Hát én nem így voltam. Tanultam zongorázni, mert hát én polgári család voltunk, hát hárman voltunk fivérek, mindenkinek kellett zongorázni tanulni, de nagyon rüheltem, és alig vártam, hogy vége legyen a zongora órának. És hát igen, jártam szolfézsra is a zeneiskolába. Érdekelt is, de valójában úgy érdekelt, mint tantárgy. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy a fiszdúr, meg a geszdúr, az tulajdonképpen ugyanaz. Csak az egyik balra körön, a másik jobbra körön áll elő. Tehát, ahogy a matematikát is szerettem, nem voltam nagyon jó benne, de érdekelt. Hát úgy itt is. És a szüleim, ezt szerintem észrevették, és nem forszírozták, hogy én zenész legyek.
Ekkor is már látta, hogy a strukturális érdeklődése meg volt ezek szerint, mert a igen, matematika, a nyelvészet az hasonló bizonyos szempontból, és igazából a kottolvasás, a szolfézs is, és hasonló terület, nem?
Kétségtelen. Jó, hát a kottolvasást már soha nem tanultam meg igazán, mert amikor gimnazista voltam, akkor történt a nagy áttörés, a popzene brit meghódítása, a Beatles, a Rolling Stones, a Yardbirds és az Animals és így tovább. És akkor mi is srácokkal hát ilyen pop együttest alakítottunk, és akkor fülután játszottunk persze részben, mert hát ezekhez a számokhoz azért olyan nagyon kotta nem kellett. Másrészt nem is lett volna hozzáférhető, mert ezeket így leloptuk ugye külföldi rádióadókból, és akkor hát tulajdonképp kialakult bennem az egy kicsit, mint egy cigányzenésznél, hogy fülután én le tudok kísérni, ha azt mondja nekem, hogy játszod azt, hogy ne, mondom egy pillanat, hogy megy ez.
És a mai napig egyébként?
Igen, mai napig egyébként, mert ezt évekig csináltam, és tehát, hogy le tudok kísérni, lehet, hogy nem a legjobb módon, lehet, hogy nem autentikusan, de minden esetre megszólal.
Jó, hogyha már szóba hozta a zongoraórákat, akkor úgy tudom, hogy csalt egy kicsit, mert elkezdett jazz zongoraórákat is venni. Vagy az...
Nem egészen, nem, hanem volt egy osztálytársnőm, aki jazz zongoraórákat vett, és én őt nyaggattam, hogy mondja el, hogy az micsoda, meg hogy van, meg mit jelentek, mert ugye ott másféle kotta van, mert ott betűk vannak, hogy C plusz, az a bővített, minden hármas hangra, szóval mindegy is. És akkor kétségtelen, hogy ő meglepaszolt nekem kottákat, akkoriban jazznek hívták, de valójában ilyen kávéházi könnyűzene volt. Ő nagyon jól játszott, de úgy, és azt is tanulta, amit akkoriban még presszókban, kávéházakban, egyszer-egyszer még étteremben is, este, mit tudom, 8-szor éjfélig valaki zongorázott. És akkor ki volt írva a presszó ablakába, hogy a zongoránál XY.
Egyébként érdekes, hogy szokta nyilatkozni mindig, hogy hagyományos polgári, konzervatív értékrendeket magáénak való családban nőtt fel. Ez érdekes nekem ez a kettőség, mert azt gondolnám, hogyha valaki egy házaspár, mert az édesanyja meg operaénekesnő volt,
igen.
Operaházban művészeti alkotók, akkor ott alapvetően nem feltétlenül a polgári, hagyományos, konzervatív értékek dominálnak, hanem ott van egy kis vadság, bohémság. Ez hogy
hát
van?
Hát ez akkor így is volt, amikor fiatal voltam, ilyen Beatles gomba frizuránk volt, és mondom, hát én zongoráztam, mert én tudtam zongorázni, de a többi srácok azok hát a gitárral nyomultak, hogy így mondjam, és WC-deszkából készítettek például elektromos gitárt, mondták, hogy ezen nem szabad nevetni, mert az nagyon jóféle kemény fából van, uh-huh. és az alakja is nagyjából ugye egy gitártesthez hasonló, tehát azt megesztergáltatták, nyakat csináltak hozzá, és aztán vitték bundoztatni. Az voltak ugye azok a hát fém hát lapok, amik a nyakon vannak, és hát az a lelke az egésznek, hogy ezt jól el kell helyezni. Én viszont, aki a matematika iránt érdeklődtem, rájöttem, hogy úgynevezett mértani haladvány szerint megy, tehát egyre szaporább lesz, tehát azt hiszem mindegyik térköz az előzőnek a valahány szorosa. Nem is tudom, hát szemtem másfélszerese, vagy valami ilyesmi.
Uh-huh. Egyébként az édesapjával milyen viszonya volt? Volt ilyen esetleg ilyen mestertanítvány, vagy ilyen...
Ez talán túlzás, hát nagyon jó, jó viszonyban voltunk. Ő nagyon nagy ember volt, és ő elég idős volt már. Tehát akkori fogalmak szerint pláne, tehát ő 42 volt, mikor én megszülettem. És aztán hát nagyjából ugye 50-es éveit taposta, amikor én serdültem. Akkoriban az már úgy javakorabeli embernek számított, és ő úgy is viselkedett, egy kicsit kimért volt és távolságtartó, rengeteget dolgozott, keveset láttam, hiszen az operában volt éjjel-nappal, tanított a színművészeti főiskolán, mindenféleket csinált, és... Én inkább úgy ellestem tőle a szakma egyes titkait, szakmán értem itt a műfordítás, az érdekelt.
Miket lesett el?
Hát például ő, most már nem tudom, hogy miért, de valamiért egy Michelangelo szonettet olaszról magyarra lefordított. Szerintem azért, mert azt megzenésítette valaki, azt valakik valahol énekli, én már csak erre emlékszem, de tudom, hogy ott volt előtte, és én néztem, hogy milyen érdekes, itt van olaszul, én már azért akkor tudogattam olaszul, mert tanultam, és itt van magyarul, és hogy milyen érdekes, hogy ugyanaz is, meg nem is ugyanaz, hát ami minden fordításra igaz, persze, csak hogy mennyire ugyanaz, meg mennyire nem ugyanaz, de azt úgy magyarázta is nekem, hogy igen, itt, mert talán én mondtam, hogy de hát itt kihagytad azt a szót, hogy a szürke éjszaka, és mondta, hogy igen, kihagytam, mert olaszul a notte az csak két szótag, éjszaka, magyarul az három szótag, nem férsz bele, már pedig a zenével nem lehet kukoricázni, mert az annyi szótag, amennyi. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben valóban tanultam tőle.
És a színházi világ, a színháznak a szaga, az illata soha nem vonzotta annyira?
Nem. Éppen ellenkezőleg. Tehát az a szüleimnek volt a dolgozója, és nem éreztem én ott jól magam. Talán azért, mert éreztem, hogy hát hogy is mondjam, csak agyon is tud nyomni azért egy fiatal kamaszt az ilyesmi, ha nincs benne elég hát kitartás és tehetség az illető dologgal szemben. Ma is ismerünk apa-fia párosokat, ahol az apa uh-huh. nagyon híres, és a fiú mégis azt mondja, hogy aminek segít, én akkor is kiharapom magamnak a művészetből azt a részt, amit ki tudok. Én nem így voltam, én inkább úgy éreztem, hogy akkor én elmenekülök onnan, és más csinálok, én nagyon tiszteltem, becsültem. Gyakran volt, hogy az operába bevittek, de nem előadásra igazán, hanem a művészbejáron, mert valamit intézni kellett, nagyon jó minőségű szabászat és cipészet működött az operában, ha belegondol, ez érthető persze. Hiszen a kosztümökhöz kell. És én azt hiszem akkor, most már talán bevallhatom, nyilván egy kis szabálytalanság folytán, némelyik szabó, némelyik cipész, hát külön munkaként, fusiban elvállalt javításokat, és szerintem volt ilyen, hogy próbára kellett bemennem, de nem úgy próbára, hanem ruha próbára, meg cipő próbára. És akkor azért persze, hogy emlékeztem. Hát ilyenkor ugye a kulisszák mögött mentünk a színházba, és emlékeztem, és tudtam már gyerekkoromban, hogy a színház, ezt még apám is mondta, hogy a színház az egy üzem, mondta.
Hát főleg az opera az egy gyár tulajdonképpen.
Pontosan így, ahogy mondja.
Igen. És arról az jut eszembe, amikor a, nem tudom, a Szinetár Miklós mondta, aki szintén az édesapja tett ösztöndíjassá, azt hiszem az operában, hogy vagy a Békés Andrásnak mondta, hogy először csak üljön ott, és ne csináljon semmit, tanulja meg a házat. Tehát igen. Egyáltalán érezni ezeket a szinergiákat, mert ha ez egy...
Aha. Igen.
És az operát, mint műfaj, soha nem tartotta közel magához?
Nem. Nem is nagyon szeretem, mind a mai napig.
Megkérdezhetem, hogy miért?
Hát erre nem nagyon van magyarázat.
Csak ízlés?
És ha szeretem, akkor a legkönnyebb, legromantikusabbakat, érti? Tehát a bohém élet, a Rigoletto. Ezeket tudom szeretni, de inkább az is a slágerszerű tartalma miatt.
Aha.
Mit csináljak? Hát ilyen vagyok.
Egyébként a bohém élet az még megy az édesapja rendezésében, az operáz, az utolsó, ami
igen, egy... igen, azt ilyen muzeálisnak megtartották, igen. A díszlet is ugyanaz, és azt hiszem valóban nagyon szép. Azt elmentem megnézni pár évvel ezelőtt, míg hát apám már rég nem élt akkor, és megállapítottam, hogy tényleg a maga stílusában, maga idejével, azt hiszem talán 40-es években készült az, hogy az igen, tehát mint egy muzeális darab, tudja milyen, mint a régi bábszínház, ugye van néha muzeális bábszínház, és akkor lehet látni, hogy az akkoriban hogy működött, hogy mozgott, milyen figurák voltak, igen.
És a prózai színház iránti érdeklődés az mikor jött be az életébe?
Az már igen. Hát az talán igazából Kaposvárral jött be az életembe. Voltak barátaim, akik színházasok voltak, vagy színházszeretők, velem egykorúak, és azok mondogatták, hogy Kaposváron meglepően jó színház működik. Zsámbéki Gábor, Babarczi László vezetésével, Asser, Gazdag Gyula, Ács János, meg az említett urak rendeztek ottan, és hogy menjünk le, volt, aki kocsit szerzett, vagy én anyám kocsiját elkértem, és akkor mentünk le Kaposvárra. Az nagyon jó volt, talán az is lelkesített engem, most ezt őszintén bevallom, hogy én ott nem mint az apám kisfia jelentem meg, hanem mint egy fiatal ember, aki ugyanúgy véleményt mondott, mert utána aztán éjszakában menőleg vitatkoztunk, a színház pincéjében volt akkor a színész büfé, szerintem most is ott van, csak akkor még tényleg egy olyan kazánházszerű pince volt, ugyan vaslapokon kellett járni. És akkor rendszeresen mentünk, tehát havonta, két havonta, és az nagyon felemelő volt, és hát nagyon jó dolgok is mentek ott.
És egyébként, és aztán utána akkor le is szakadok az operat mint témáról. Ugye az operában is megjelent pár évtized ez a modern opera rendezés, ami Németország felől jön, és az opera mint színház sem érdekelte, vagy nem látott olyan előadásokat, amik megérintették?
Hát nem. Igen, nem. Nyugat-Berlinben voltunk egyszer. Hülyeség volt, szóval megmondom őszintén, igen. Igen, nem is tudom.
Már hülyeség volt, ami a színpadon volt?
Hát igen, erőltetett.
Igen, sajnos ebben mindig benne van.
Igen, azt hiszem a Traviátát adták, szépen énekeltek, abban nem volt baj, de minduntalan elvonták a figyelmemet, nem tudom. Én ezt a próbálkozást, megmondom őszintén, elhibázottnak és fölöslegesnek tartom. Ha a Traviátát adja, akkor csinálja meg úgy, ahogy az akkoriban volt. Persze nem teljesen úgy, mert nekem nem kell, hogy igazi kristálypohárból igyanak, mint akkoriban a párizsi, ugye gazdag szalomban. De nem tudom, ne kényszerítsen rá egy koncepciót, vagy pedig hát akkor játszom valami modernet, és akkor legyen meg, vagy rendeljen valakitől egy operát, és játsza azt.
Pedig ön azért szereti újra gondolni a klasszikusokat. Mondjuk így az, hogy nyelvi szinten és irodalmi szinten, ugye bánk-bánk. Én egyébként az első élményem önnel Debrecenben a Hamlet, amit a Lengyel György csinált, és igen. Akkor az volt az első.
Igen. És maga ott volt, mint egy gyermek?
Igen. Az egy nagyon jó előadás volt.
99-ben.
Az nem tudom, igen.
De
igen,
akkor
igen.
Került színre. Igen. Valóban. Közben ne felejts el, hogy azért én fordító vagyok, aki azért nem tehet meg akármit, nem is akarok, tehát én nem dolgozom át. Az előbb említette a bánkbánt például. A bánkbán halatlanul értékes, hogy ez a tradíció megmaradt nekünk, de nem egy jó darab. Egy kezdő ügyetlen drámaírónak a túl gondolt darabja. Na most I.S. Gyula például azt gondolta, hogy ezeket ki lehet javítani, vett jelenteket, áttett máshova, kihagyott dolgokat, kicsit beleírt, hogy áthidaljon valamit, ahol úgy érezte, hogy túl hirtelen az átváltás, abban a stílusban, mint egy gondos restaurátor, aki a hiányzó főcimpát is megcsinálja. Ezt ugye ma már átdolgozásnak hív, ő azt mondta, hogy ő átigazította, ez nagyon finom szó, de ezzel nem segít a dolgon. Ő átdolgozta. Ezt ugye tulajdonképpen dramaturgi munkának nevezzük. A fordító az más, mert azért az olyan egy kicsit, mint a törvényszékem. Tehát ha bal oldalt ez van, akkor jobb oldalt az van. Ezt mondta a vádlott, vagy nem ezt mondta a vádlott. Érti? Nekem ez a dolgom is, engem ez érdekel. Tehát én valóban ilyen kétnyelvű, ha mondhatom így, bánk eredeti, és az én mai magyar fordításomat lehet, mint a tükröt egymás mellé tenni. Ez nem az, amit a nyugat-német rendezőknél láttunk, azok inkább hasonlítanak az I.S. Gyula féle.
Igen, eszembe jutott, hogy mert akkor egy operaház dramaturgiai vagy hasonlóan gondolkodó művészek mondhatják azt, hogy az opera, mint műfaj, abszolút nem érdekes manapság. Hosszú, unalmas, néha bugyuta. Például a trubadur, ugye, amit legendásan mondják, hogy milyen követhetetlen a librettója, hát akkor viszont akkor bátran húzunk bele.
Hát igen. Nem akarok én ítélkezni ez ügyben, és én nekem ilyen feladatom sose volt.
Abszolút, csak érdekel a véleménye.
Tudom, hogy mit csinálnék, ha ilyen feladat lenne. Tény, hogy a zene a döntő, és hát ha szépen énekelnek, és jól hegedülnek közben, akkor azért az a lényeg, akár csukott szemmel is lehetne végighallgatni koncertszerűen az előadást. Hát igen, én azt gondolom, hogy ezeket a klasszikusokat azért csak módjával érdemes. Igen, láttam Shakespeare-t is például, a harmadik Richardot úgy előadni, minthogyha egy ilyen fasiszta rezsimben lennénk, ahol Richard volt, hát kvázi Hitler, vagy szóval a vezető, vagy Mussolini, a vezető figura, aki maga körül ugye kinyírt mindenkit, aki nem vele értett egyet, és aki vas kézzel kormányzott, és ilyen Doc Martens csizmába voltak, meg egyenruhába, meg minden. És hát a végén belepusztult, ahogy ez lenni szokott az említett emberekkel is. Az érdekes, ez egy film volt, és az...
Ilyen meg kellene volt a főszereplő.
Így, ahogy mondjuk.
Azt láttam.
Pontos. Az jó.